Hát köszöntöm a gyülekezetet, akik így összegyűltünk ezen a vasárnapon. Milyen jó énekszóban is dicsérni az Urat, hiszen a dallamok, a zenei hangok is már egy nyugalmat adnak a mi lelkünknek. És hogyha mindezzel pedig az Isten dicsőítjük, akkor azon pedig külön áldás van. Folytassuk tovább délelőtti Isten tiszteletünket, és keressük ki a ma délelőtti alapigénket. Pál apostolnak az efézusiakhoz írt leveléből fog hangzani az ige. Pál apostolnak az efézusiakhoz írt leveléből keressük ki az ötödik részt, és az ötödik részből majd a nyolcadiktól a 11. versig terjedő ige szakaszt fogom hangosan olvasni. Tehát efézusiakhoz írt levél, ötödik rész, 8-tól a 11. versig terjedő ige szakasz, az igét pedig fönnállva hallgassuk figyelemmel. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Imádkozzunk! Mindenható Szent Istenünk, köszönjük, hogy ma délelőtt is összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük, hogy adtál a mi szíveinkbe vágyat, hogy induljunk. Hogy ne maradjunk otthon, ne találjunk kifogást, hanem itt legyünk a te szent házadba, és igédet hallgassuk. Segíts nekünk, hogy ne csak hallgassuk az igét, ne csak énekeljük az énekeket, hanem szívleljük is azt meg. Segíts abban, hogy megértsük a te üzenetedet, hogy megértsük azt, amit te most üzensz a mi számunkra, hogy tudjunk töltekezni a te igéd által. Segíts, hogy többként menjünk ki most majd az imaházból, mint ahogy bejöttünk. Hogy meglehessen az az élmény ma is számunkra, hogy igen, Uram, köszönöm az üzenetedet, jó, hogy erre hívott fel a figyelmemet. És segíts, Urunk, hogy valóban befogadva a te igédet, a ránk következő héten tudjunk másképpen élni, mint eddig. Hogy a hallott igét megszívlelve alkalmazni is tudjuk azt a mindennapokra. Segíts nekünk abban, hogy segítsük majd ebben a mi társainkat is. Hogy segítsük gyarapítani a testvéreinket, azokat, akik most elgyengültek, azokat, akik betegek és terheket hordoznak. Segítsd azokat, akik most valóban valamilyen teher miatt nem tudtak eljönni. Add, hogy a jövő héten, vagy akár azután már ők is itt lehessenek velünk, és ők is itt, a helyszínen átélve, az igei üzenetet, és megtapasztalva a te jóságodat, lélekben ők is növekedni, gyarapodni tudjanak. Te adj, Urunk, a mi nehézségeinkre megoldást, te adj, a mi megfáradt lelkeinknek és a testünknek is vigaszt, te segíts abban, hogy erősödjünk fizikailag is, lelkileg is. De köszönjük most a jó időt, köszönjük azt, hogy még süt a nap és meleg van, köszönjük azt, hogy még adsz talán lehetőséget arra, hogy még elutazzunk valahova, hogy még legyen egy kis kikapcsolódásunk ebben az utolsó nyári hetekben, de köszönjük azt, hogy ma is szól a te igéd, és ma is hallhatunk te tőled valami újat, valami mást, mint eddig. áld meg ezt az együtt töltött órát, és áld meg a befogadókat, az ige befogadóit, és valóban áld meg a szolgálatot is. Add, hogy a szent lelked itt lehessen közöttünk, és érezzük a te erődet egész idő alatt. A te nagy nevedért kérünk, Úr Jézusunk, hogy hallgass meg el imádságunkat. Amen. A jelenlévő testvérek közül, hát most már itt a legtöbben szülők, és hát nagyszülők vagyunk. Minden családban, azért gondolom, hogy ebben egyet értünk, hogy az egyik legnagyobb öröm, ha nem a legnagyobb öröm, a gyermek születése. Amikor Isten egy új élettel ajándékoz meg bennünket, amikor a gyermekünket először a karjainkba foghatjuk, és figyelemmel ki is érhetjük a ő cseperedését, fejlődését. És hát ezzel én is így voltam, szerintem a testvérek is, már a legelső pillanatban is, azért úgy ott volt bennünk, hogy hát kire hasonlít ez a gyerek. És akkor elkezdjük ugye vizsgálgatni, ó, hát a szeme tiszta az anyjáé. Elkezdjük nézegetni az arcvonásait, és talán még mások is mondják, hogy ó, hát ez a gyerek tiszta apja. És ugyanígy szoktuk figyelni később a megnyilvánulásait, a beszédét, egyes mozdulatait, mert hát bizony egyes mozdulatok is annyira hasonlítanak valamelyik rokonéra, hogy le se tagadhatná az a gyermek azt a bizonyos rokonát, akár legyen az édesapa, vagy akár a nagypapától is örökölhet ilyen dolgokat, ilyen egyszerűbb dolgokat is. Sok mindent vizsgálhatunk. És olykor talán büszkén mondjuk is, hogy hát ebben és ebben én rám hasonlít. Olyan furcsa dolog, soha nem gondoltam, hogy ilyen érdekes dolog ezt átélni, hogy ebben és ebben a gyermekem is én rám hasonlít. És olyan különleges látni, hogy ő a lelkében átéli ugyanazokat, mint amit én átéltem olyan kisgyerekként, amikor érdeklődtem olyan dolgok iránt, mint ő. És ez nagyon jó dolog, mert tudom ebben segíteni. És hát feladatunk is, hogy segítsük. De ha már a hasonlóságnál járunk, akkor ma viszont a Szentlélek feltesz egy kérdést. Mégpedig arra vonatkozólag, hogy te kire hasonlítasz? Te, aki most itt ülsz a padban, és hallgatod az igét, te kire hasonlítasz? És hát gondolom, hogy érzik, értik a testvérek, hogy itt most nem feltétlenül arcvonásról lenne szó. Isten nem feltétlenül arra kíváncsi most, és nem azért teszi fel a kérdést számunkra, hogy külsőre vagy mozdulatokba kire hasonlítunk. Hát mit is ír az igénk? Az Efézusi levél 5. rész 8. verse rögtön így indul: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Hát most a lélek az életmódunkat, a cselekedeteinket akarja egy kicsit megvizsgálni. De mit jelent, legelőször is kezdjük innen, hogy mit jelent a világosság gyermekének lenni? Hiszen az érthető, hogy földi értelemben vannak szüleink, de mit jelent az, hogy a világosság gyermekének lenni? Hát maga a világosság az egy szimbólum, amely már Jézus kora előtt is, jóval, akár évezredekkel Jézus kora előtt már jelen volt. Nem csak a keresztény kultúrában, hanem számos más nép kultúrájában is megjelenik a sötétség és a világosság, mint ellentét pár, mint szimbólum párnak a jelölése. Ugye a világosság mindig valami jót, valami pozitívat jelentett, a sötétség, a fekete szín, az pedig mindig a gonoszság, valamilyen negatívumnak a jelképe. Ez a szimbólumrendszer, képzeljék a testvérek, hogy már Krisztus születése előtt, az 1200-as években is megjelent például egy kínai filozófiai rendszerben. És ott is nagyon világosan a jó és a rossz harcára, a pozitív és a negatív dolgok ellentétességére hívja fel a figyelmet. Na hát ez a kínai filozófia pedig nem más, mint a yin és yang, ami szerintem, ha másképp nem, de látszólag biztos, hogy ismerős a testvéreknek. Biztos vagyok abban, hogy látták már a testvérek ennek a jelképét. Az egész egy kör alak, és egy S alakban ketté választódik ez a kör. Az egyik fele fekete, a másik pedig fehér. Hogyha a nyaralás során jártunk bazársoron, vagy itt-ott biztos, hogy ilyen kulcstartót, nyakláncot, ami ezt a szimbólumot ábrázolja, biztos, hogy láttak a testvérek, mert elég gyakran lehet látni ilyeneket a vásárokban. A yin jelentése a hegy árnyékos oldala. Ez tehát ennek a szimbólumnak a fekete része. A yang jel jelentése pedig az, hogy a hegy napos oldala. Ez pedig a világosságot takarja. A yin és yang negatív és pozitív, a víz és a tűz, őselemek egymásra hatásának a jelképe. A yang, mint a hegy napos oldala, a pozitív dolgokat, a fényességet, a világosságot jelenti. A yin pedig a világban található negatívumokat, a gonoszságot jelzi. De hát azért térjünk vissza mégis az igéhez. Hogy a világosság bibliai értelmezésében is az abszolút tisztát, a hibátlant jelenti. De jelenti az, ebben a szövegkörnyezetben az igazság ismeretét is, a világosság. A világosság gyermekeinek lenni azt is jelenti, hogy ismerem az igazságot. Ismerem azt az igazságot, ami fentről a mennyből jön. Így már nincs is olyan nehéz nehéz dolgunk kitalálni, hogy kiről lehet szó, amikor a világosságról ilyen értelemben beszélünk. Hát ki lehet a világ világossága, ha nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Az Úr Jézus, aki azért jött a földre, hogy elhozza a számunkra is a világosságot. Hogy azért jött az Úr Jézus ide a földre, hogy a gonoszságot, a feketét, a sötétséget kisöpörje, kiszorítsa a mi világunkból. És az ő világosságát, az ő országát hozza el ide, az emberek közé. A legbővebben és a legjobban érthetően János evangéliumában az első rész 9-től a 12. versében olvashatunk erről. Azt írja itt János Jézus eljöveteléről, így írja le. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat fölhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Így szól János Jézus eljöveteléről és az egész váltságművéről. Hiszen eljött valóban Jézus, elhozta a világosságot, de ahogy most nem fogadják el sokan ezt a világosságot, úgy Jézus idejében is sokan voltak azok, akik badarságnak tartották. És még magát Jézust is meg is fették, hogy tehát az ácsnak a fia vagy. Hát hogy veszed a bátorságot, hogy bennünket oktass? Ugyanolyan ember vagy, mint mi. Így pedig az ige kijelenti róla, hogy hát nem. Mert ő Istentől jött. Azért, hogy a világosságot elhozza nekünk, és elhozza hozzánk, elhozza a mi életünkbe is. És itt van, János írja ezt is, hogy akik befogadták, felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Így már könnyen párhuzam vonható a két ige között, mert Isten gyermekének lenni egyenlő a világosság gyermekének lenni. Látják a testvérek? A világosság tehát maga az Úr Jézus Krisztus. A világosság gyermekei pedig azok, akik megtértek és befogadták Isten beszédét, és a bibliai igazságokat alapelvnek tartják az életükbe. Azok az Isten gyermekei, ezek a világosság gyermekei. A világosság gyermekének lenni, ugye azért már is érezzük az igéből, hogy nem egy passzív módon megkapott ajándék. Ugye maga megtérés sem annyi, hogy na most már megtértem, helyreállt az életem és gól. Leülhetek karba tett kézzel, nem. A világosság gyermekének lenni feladattal jár. Ugye megtapasztalták már a testvérek, és felfedezték azt, hogy minden, ami jó dolog, az erőfeszítést igényel. Csak vegyük alapul a kiskerteket otthon. A legtöbbünknek van otthon egy kis veteményese, ha más nem virágos kertje. Jó dolog ez, de ahhoz, hogy ezek a virágos kertek tündököljenek, azok a virágok szépek legyenek, azokról gondoskodni kell. Meg kell őket öntözni, ki kell gyomlálni, tenni kell érte. Nem csak úgy karba tett kézzel, és leülve várom, hogy jó, elültettem a magokat, és akkor majd lesz egy szép virágos kertem. Hát nem sokáig lesz az szép. Mert fölveri a gyom, ebben a hőségben kiszárad, tenni kell érte. Hát Isten gyermekének lenni is egy ilyen tevékenységgel teli dolog. Nem ülünk karba tett kézzel, hanem feladatunk van. Nem elég azt mondani, hogy igen, én Jézust követem, hanem miután tudom azt, hogy Isten gyermeke lettem, mert megtértem az Úr Jézushoz, onnastól kezdve egy gyökeres változásnak kell végbe menni az én addig életemnek. A 8. versben ezt olvassuk, mert egykor sötétség voltatok. Látjátok, Pál apostol nagyon jól tudja, hogy miről beszél. Hiszen nincs közöttünk sem, de akármerre járnánk az országban, vagy akár a világban, egyetlen ember sincs, aki már születésétől fogva a világosság gyermeke. Sajnos nem. Mert már a teremtéskor a képbe jött az eredendő bűn. Ádám és Éva bűne. Az Istennel szembefordulás bűne. És hát ezt az ős bűnt, ezt az eredendő bűnt minden ember behozza. Születésünktől kezdve ez a bűn mindannyiunkban megvan. És tennünk kell azért, hogy ez változzon. Hát Pál apostol sem volt mindig Isten gyermeke. Ő pontosan tudja, hogy ő maga is a sötétségben élt a damaszkuszi úti események előtt. Hiszen egykor Saulként ő volt az, aki üldözte a keresztényeket. Ő volt az, aki a sötétség fiaként üldözte és gyilkolta azokat, akik már akkor a világosság gyermekei voltak. Ezért nagyon hitelesen tudja, hogy az efézusiaknak hogyan tudna utat mutatni. Mert megtanulta, tudja, hogy mivel jár az, hogy egy bűnből megtérek. Tudja, hogy ez nem könnyű. Tudja, hogy az óemberi természetünket le kell vetkőzni. És ez nem könnyű, mert megszoktuk. Bizonyos bűnök, bizonyos nem helyes, káros cselekedetek az életünk részévé váltak az óemberségünk alatt. És ezt nem könnyű levetkőzni. De azt is tudja Pál, hogy csak akkor lehetünk a világosság gyermekei, hogyha megtérünk. Hogyha mégis erőt veszünk magunkon és cselekszünk. Ha Isten segítségével képesek vagyunk levetkőzni az egykori bűneinket. És hát ez nem könnyű. Itt bizony Isten segítségére van ehhez szükségünk, de ezt tudja is az Úr, és megadja a segítséget. Éppen ezért ezt mondja Pál az efézusiaknak, kicsikét visszább az alapigénktől, az Efézusi Levél 5. rész 5. versében olvassuk. Egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz báványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Figyelmezteti legelőször is az efézusiakat, hogy meg kell térnetek. Hát ez az első lépés, hogy föl kell ismernem, hogy vannak dolgaim az életemben, amin változtatni kell. Vannak olyan tulajdonságaim, olyan cselekedeteim, olyan szokásaim, amik nem helyesek, mert báványimádás és Isten akaratával ellentétes dolog. Mi is úgy vagyunk megalkotva, és minden ember úgy van azonban megalkotva, hogy a hit, valamiféle hit azért úgy alapvetően ott van bennünk. Tehát azért ez az isteni mag, hogy hiszünk valamiben, az azért minden emberben ott van. A bűneset óta azonban az a baj, hogy eredendően ez a hit nem feltétlenül az Úrra vonatkozik, hanem elkezdünk valami másba belekapaszkodni, valami másban hinni. Ma is hány olyan ember van, aki hisz valamilyenféle istenségben, valamilyenféle felső hatalomban, de az ő hite szerinti felsőbbség, hát köszönő viszonyban sincs az egy igaz és élő Istennel, hanem valami egészen másként képzeli el ezt a felsőbb hatalmat. De minden ember hisz valamiben. Azután vannak, és ez a legérdekesebb, hogy ott vannak az ateisták, akiket mi is így nevezünk, hogy hitetlenek. Hát, hogyha jól megvizsgáljuk, igazából az ateista ember sem hitetlen, csak ő azt hiszi el, hogy nincs Isten. Ez is egy hit. Mert azt hiszi, hogy nincs felsőbb hatalom. Nincs egy olyan szellemi erő, ami igenis befolyásolja a matériát, a testet. És ez nem igaz. Tudjuk, hogy nem igaz. Tudjuk, hogy az ateistáknak semmiképpen nincs igazuk. Ebben a tekintetben semmiképpen. Vannak, akik a tudományban hisznek. Jó dolog elfogadni a tudomány álláspontját, ezt egyébként a kereszténység sem cáfolja, de amikor már istenítjük a tudományt, az már nyilván nem egy helyes dolog. Erre épült is egy szekta, a Scientológ Egyház, ami lényegében a tudomány minden hatóságában hisz. És elfogad valamiféle istenséget, de valójában mégis a tudományt isteníti. És ez nem helyes. Ez egy álvallásosság. Ebből meg kell térni. Ez a sötétség fiaira jellemző. Ez a fajta gondolkodásmód. És ők ugye semmit nem fogadnak el, akik a tudományban hisznek istenségként, semmit nem hisznek el, amit tudományos alapon nem lehet bizonyítani. Pedig testvérek, ahogy haladunk előrébb, és ahogy a tudomány egyre inkább fejlődik, egyre inkább odajutnak a tudósok is, hogy a Szentírás igazat mond. Eljutottunk odáig, van is erről egy különleges, szerintem nagyon jó film, ami eljutott odáig, hogy lényegében bebizonyították a teremtettséget tudományos alapon. Ez a film, lehet, hogy már van, aki látta is, az a címe, hogy az élet rejtélyének megfejtése. És pontosan a mai modern technológia, a mai modern képalkotó eljárások, a mikroszkópikus világ segítette oda a tudományt, hogy be tudták azt bizonyítani, hogy igen, az élet, ami itt van a Földön, az egy valódi tervezettségnek az eredménye. Egy felsőbbrendű hatalom eredményeként és annak terveként jött ez létre, ami bennünket körülvesz. A hit tehát mindenkiben ott van. Egy dolog azonban közös minden megtérés előtt álló emberben, hogy Isten világossága nélkül mindannyian a bűn rabjai vagyunk. Még akkor is, ha esetleg emberileg nézve nem vagyunk rosszak. Mert nem biztos, hogy minden ember rossz, aki bűnös. Ez egy kicsit olyan önellentmondás, de hát ha körbenézünk a világban, egy csomó Isten szerinti bűn már meg van szokva, természetessé vált a mindennapokban. A munkahelyeken milyen természetes dolog eltaposni a másikat, nem? És még meg is magyarázza, hát így lehet érvényesülni. Így tudok előrébb haladni, hogyha a másikat egy kicsikét úgy félretolom magam elől. És még meg is magyarázzák sokan, hogy hát erről szól az élet, versengés van, aki erősebb, az nyer. Pedig azért ez a fajta küzdelem, ez a fajta hát verseny nem helyes. Mert azért eltaposni a másikat, másoknak kárt okozni, akárhogy nézzük, bűn. Lehet, hogy betartja sok ember még a 10 parancsolatnak is egyes elemeit, de mégis bűnös. Bűnös, mert Istentől elszakított állapotban van. És ez már az eredendő bűn. Hát nem vagyok Istennel kapcsolatban, a teremtőmtől szakadtam el, elfordultam tőle. Ez már önmagába véve bűn. Megtérés előtt mindannyian valamiféle báványt imádunk. Az egyik az Isten helyett. Ez a bávány lehet pénz, valamilyen technikai eszköz, vagy éppen valamilyen játék szenvedély. Ma az internet világába szomorúan tapasztalom én is, hogy már iskolás korban hány gyermek függ az internettől, a virtuális világtól. Hány ember van olyan felnőttként, és aki így szemtől szemben már lassan nem is tud kapcsolatot teremteni a másik emberrel, csak messengeren keresztül. Mert ezt szokták meg. A megtérés azonban egy hatalmas változást hoz el az ember életében. Onnastól kezdve a világosságban élek. És olyan jó, hogy a jelenlévők közül ezt már sokan átéltük. De azért mégis időről időre jó erre visszagondolni. Mert ne feledjék a testvérek, hogy a sátán ordító oroszlánként jár, hogy elnyelje az embert. Elnyelje mindenkit, aki nem az övé. Hogy visszavigyen bennünket a sötétségbe, mert ez a célja. Aki igen mondott Jézusra, a világosság gyermekévé vált. Mindenki, aki igent mondott Jézusra, és hajlandó ezért tenni is. Az élet nagy igazságai, a dolgok nagy összefüggései csak a Szentlélek segítségével láthatók meg igazán. Hogyha olvasom az igét, és már kaptam erre mennyei világosságot, értelmet, akkor amit olvasok, abból én sokkal több mindent megértek, mint egy világi ember. Egy világi ember, ha leül elolvasni a Szentírást, hát kezdjük ott, hogy szerintem már a Mózes első könyve közepén azt mondja, hogy hát én ezt inkább leteszem, mert én ebből úgyse értek semmit. Mert nem kapott mennyei világosságot. A Szentírást mondhatom, hogy hiába olvassuk hit nélkül. Amíg nem vagyunk a világosság gyermekei, amíg nem járunk együtt Istennel, amíg a Szentlélek nincs ott bennünk, és nem világosít meg bennünket, addig nem értünk belőle semmit, és valójában semmi hasznunk abból. Az első lépés mindig az, hogy kapjak világosságot az Úrtól. És ez akkor történik meg, ha már oda tudok fordulni hozzá. Ha már oda tudok fordulni az Úr Jézushoz, és kérdezem őt, és mondom neki, hogy adj Uram nekem ebben világosságot. A megtérésnek látható jelei kell, hogy legyenek az életünkben. Látható lesz, mert megértem az igét. Látható lesz, hogyha odafordultam Istenhez, és megtértem, mert másképpen fogok élni, mint azelőtt. Másképp fogok viszonyulni az embertársaimhoz. Meg fogom látni azt, hogyha az a másik ember terheket hordoz. Néha, tudjátok testvérek, néha elég egy tekintet. Te is, ha néha ránézel a melletted ülőre, lehet, hogy látod, hogy hát neked valamilyen problémád van. Mondd el, hadd segítsek. Vagy imádkozzunk együtt. Ülj le mellém, és lehet, hogy már a közös ima megoldja azt a problémádat. Megtérés után, miután világosság gyermeke lettem, képes leszek levetkőzni olyan rossz tulajdonságokat, ami talán a születésemtől kezdve bennem van. Képes leszek megszabadulni olyan lelki megkötözöttségektől, ami ott van bennem már egészen fiatalkorom óta. Illetve, ami a különlegessége, hogy aki a világosság gyermeke, az lehet, hogy felöltöz magára olyan pozitív tulajdonságokat, olyan képességeket, ami eddig nem volt meg benne. Hát erről szól a igénknek a folytatása. Hiszen miután a világosság gyermekévé váltam, ennek gyümölcsei, eredménye van az életemben. És Pál fel is sorol néhányat ezekből a gyümölcsökből, ezekből az eredményekből. A 9. versben így írja Pál. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Tehát jó, csupa jóság, igazság, egyenesség. Ezt a három nagyon fontos gyümölcsöt sorolja fel Pál. Na hát vannak ige szakaszok a Szentírásban, ahol az általunk használt fordítás nem annyira tökéletesen adja vissza az eredeti jelentést. Ugye szoktuk tapasztalni, akik idegen nyelven beszélünk, hogy angolban is, németben is, mindenféle nyelvben vannak olyan szófordulatok, szókapcsolatok, apróbb jelentések, amiket magyarul nem tudsz úgy visszaadni, mert nincs rá igazán szavunk. Na hát nem beszélve a bibliai igékről, ugye hát tekintve az új szövetséget, ami ugye görög nyelven íródott, itt is számos olyan szókapcsolat és szófordulat van, hogy nagyon nehéz visszaadni a valódi jelentését. Na hát pontosan ezért szeretem nagyon használni a kicsit bonyolultabb igéknél Csia Lajos féle fordítást, hiszen ő nem arra törekedett, hogy annyira olyan magyarosan irodalmi legyen az a fordítás, hanem ő arra törekedett, hogy minél inkább visszaadja az eredeti jelentését az igének. Hát engedjék meg a testvérek, hogy felolvassam ezt a 9. verset a Csia Lajos féle fordításból. Mert egy picikét én úgy érzem, hogy többet mond. Így szól. A világosság gyümölcse ugyanis mindenféle rátermettségben, igazságosságban és igazságban mutatkozik. Ő is felsorolja a gyümölcsöket, de hozzátesz egy nagyon fontos szót. Egy nagyon különleges szót, a rátermettséget. Érzik a testvérek, hogy azért ez a fordítás nekünk mást mond. Nem pont ugyanazt jelenti, egy kicsit többet árul el arról a kis ige szakaszról. És itt van az, amit mondtam, hogy miután a világosság gyermekévé válok, akár bizonyos dolgokra rátermettséget is kaphatok az Úr Jézustól. Rátermettséget. Mi a rátermettség? Ugye arra mondjuk, hogy valaki rátermett valamire, ami már születésétől kezdve látszik, hogy érdekli. Ugye egy pici gyermeken is már sokszor 1-2 éves korában látszódik, hogy milyen fajta játékokhoz vonzódik, mi az, ami iránt érdeklődik jobban. Itt van Hunor fiam, ő is 1-1,5 évesen a zongorát otthon már püfölte. Érdekelte, szerette. És azóta is ott van kint a szintetizátor, és amikor kedve van, odaül, és elkezd rajta játszani. Mert érdekelte. De milyen furcsa, hogy születésünktől kezdve nem volt meg bennünk bizonyos ilyen rátermettség, ilyen fajta tudás, vagy érdeklődési kör, de megtérésem után kaphatok ilyet. Én például soha életemben nem gondoltam magamról, hogy valaha én gyerekekkel fogok foglalkozni, hogy pedagógus leszek. Eszem ágában nem volt, én zenésznek készültem. Halvány gondolatomban se volt az, nem is akartam, még a főiskolás koromban sem annyira ez motivált, hogy most akkor én gyerekekkel foglalkozok. De mégis az Úr úgy adta, megtérésem után, hogy így lett. És én ugyan soha nem tartottam magam jó tanárnak, jó pedagógusnak, de a visszajelzések mégis az, hogy azért valamit csak tudtam adni a gyerekeknek. Néha magam is meglepődök, mert én nem érzem, hogy olyan különösebb dolgot adtam volna nekik, de mégis ez a visszajelzés a szülőktől is. Ezek szerint kaptam erre rátermettséget az Úrtól. Nem volt meg bennem, de kaptam. Lehet, hogy neked is van. Biztos is, hogy neked is van olyan tulajdonságod, olyan pozitív dolog, amit megtérésed után öltöztél magadra, amit megkaptál ajándékként az Úrtól. Hiszen képessé lehetünk új dolgokra, amire eddig nem volt az erősségünk. Lehet, hogy valamiben jobb lettél, mint azelőtt voltál. Természetesen ezeket az új képességeket sem mindegy, hogy hogyan használjuk föl. Mert mindig kérni kell az Úristent, hogy mutassa meg, hogy a tehetségünket, amit kaptunk tőle, amivel megajándékozott, hogyan és mire használjuk. Hiszen, hogyha valamilyen önző célra akarjuk azt használni, akkor azon nem lesz áldás, és akkor nem leszünk benne sikeresek, csak akkor, ha a Szentlélek vezetését meghallgatjuk. És ez a világosság gyermekeként fontos feladatunk. De mit ír az ige ezekről a gyümölcsökről még tovább? Ugye írja a csupa jóságot. Na hát mi ez a csupa jóság? Milyen az az ember, aki csupa jó? Hát elsősorban jellemző lehet az ilyen emberre az, hogy már világi szemmel is olyan jó ember. Ugye, vannak olyan emberek, akikre azt se tudod róla, hogy hívő vagy nem hívő, de olyan jó mellette lenni, mert sugárzik belőle a szeretet, sugárzik belőle a jóság. Olyan csupa jó ember. És ha megismerjük a cselekedeteit, akkor még talán abból is kiderül, hogy hát ő nem cselekszik rosszat szinte. Minden, amit tesz, az pozitív. Hívő szemmel is elmondható róla, hogy azon igyekszik, hogy a bálványoktól mentes legyen, és a Isten szerinti bűnöktől is mentes legyen. Olyan dolgokat cselekszik a csupa jó ember, ami Isten szerint is jó dolog. Ez a csupa jóság az Isten szerinti jó cselekvés. Amikor igyekszem olyan dolgokat cselekedni, ami Isten szerint jó. Na hát ez az ember lehet, a csupa jóság embere. Látszik az ilyen emberen az, hogy Jézushoz tartozik. Hogy tanul a Szentírásból, hogy világosságot kap, és megéli az igét, nem csak meghallgatja, hanem megéli, és megérti. Az ilyen embert nevezi a Szentírás is Krisztus arcú embernek. Minden ember, aki csupa jó, az Krisztus arcú ember. Tükröződik rajta az a fajta életmód, amit az Úr Jézus Krisztus tanított. És tanít ma is a Szentíráson keresztül. És hát van még itt szó egy nagyon fontos gyümölcsről, ami a mai világban, hát mondhatni hiánycikk. Ez pedig az egyenesség. A mai világban, hogyha szétnézünk, sajnos azt látjuk, hogy a boldogulás érdekében ezt úgy hajlandóak az emberek mellőzni az egyenességet. Sokan gerinctelen módon hajlamosak az előrelépést úgy megragadni. Akár szakmailag, akár valamilyen más módon. Ha gyakoroljuk az egyenességet, amit Istentől kaptunk, azzal föl fogjuk magunkra hívni a figyelmet, testvérek. Mert a mai világban keresik az egyenes embereket, mert eléggé kevés van már belőlük. De ha te egyenes vagy, világosság gyermekeként, akkor példát mutatsz az embereknek. Megmutatod, hogy te valóban nem a sötétség fia vagy. Te másként élsz, mint a körülötted élő emberek. Hiszen mit ír, szintén Pál apostol írja a római levélből, a 8. rész 19. versében, hogy mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Hát ez az ige, ez a római levélből most idehozott ige, teljesen igaz a mai világunkra, nem? Sóvárogva várják Isten fiainak a megjelenését. Noha a világ nem tudja, hogy az Isten fiait várja, de szeretné a világ is, ha olyan emberek vennék körül, akikben megbízhat, akik egyenesek, akik a világosság gyermekei, akik nem becsapják a mellettük lévőt, a velük együtt dolgozókat, vagy éppen az ügyfeleiket, hanem tényleg segíti őket, tényleg megbízhat bennük. A világnak nem kuruzslókra, nem jógikra, és még csak nem is pszichológusokra van szüksége, hanem olyan emberekre, akik kapcsolatban vannak a mindenható Istennel, akik a világosság gyermekeiként azt tudják mondani, hogy hát testvérem, ülj le ide mellé, mondd el, mi bánt téged. És nem ezért teszik. Nem a pénzért teszik, hanem azért, mert bennük van a testvéri szeretet. És valóban segítő szándékkal ülnek le amellé a bajban lévő ember mellé. Milyen jó érzés, ugye testvérek? Olyan jó, hogy itt a gyülekezetben ezt átélhetjük. Milyen sokszor tapasztaltuk már meg mi is, hogy valamelyik testvér odajött, és tudtunk egy dologért együtt imádkozni. És milyen jó lenne, ha ebben az imaházban is sokkal többen lennénk. Milyen jó lenne, ha sokkal többen lennénk itt, és a világosság gyermekeiként mennénk a világba, és ugyanúgy segítenénk azokat az embereket, akik még a sötétség fiai. Azonban a világosság gyermekének lenni azért felelősség is. Nagyon jó dolog, és nagyon jó átélni, hogy Isten bíz rám feladatot. Milyen jó látni és tapasztalni, hogy Isten használ bennünket. Ugye milyen jó érzés volt, amikor te magad is tudtál valakinek segíteni, és cserében hálát kaptál attól az embertől, szeretetet kaptál, megbecsülést kaptál. Ez azonban ugye azért felelősség is. Ezt írja is az ige. Hogyan szól a 10. és 11. vers az alapigénkből? Ezt mondja Pál. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben. Világosság gyermekeként felelősségem az, hogy én mit teszek. Mert nem tehetek meg akármit. Mert hogyha a világ azt látja, hogy ó, hát ez a hívő ember, ez ugyanúgy hazudik. Ez a hívő ember ugyanúgy becsapja a másikat. Vagy akár valamilyen módon meglopja a másikat. Akkor sajnos nem oda jutok, hogy a világosságra juttatnám azt az embert, hanem inkább még megbotránkoztatom, és még inkább abban erősítem meg, hogy az a jó, amit ő tesz. Akik itt vagyunk, már mindannyian hosszú évek óta hívő emberek vagyunk. Ti hogy érzitek, testvérek, hogy könnyű Isten útján maradni? Könnyű bűn nélkül élni, még így is, hogy halljuk az igét, és értjük, és a világosság gyermekeiként úgy tudom az Urat követni, úgy érezzük, hogy könnyű a bűntől mentes maradni. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én azt érzem, hogy nagyon nem. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz tisztának maradni. És ezért nem akarom a világot okolni. Nem. Én magam is oka vagyok ennek. Hiszen a világosság gyermekei vagyunk, de az óemberi természet az olyan, hogy szeretne visszajönni. Az óemberi természetünk szeretne újból és újból az életünk része lenni. Vannak olyan már akár gyermekkorból hordozott rossz szokásaink, bűnös cselekedeteink, amik szeretnének újra lakozást venni a mi életünkben. És ezért nehéz tisztának maradni. Ezért nehéz a világosság gyermekeiként megmaradni ebben a világosságban. Ez ugye feladat. Ugye hoztuk ide példának a kert gondozását. Na hát ez is olyan. A világosság gyermekeként az Istennel való kapcsolatot is ápolni kell. Ahhoz, hogy én folyamatosan a világosság gyermeke tudjak maradni, és tudjak ezen a keskeny úton járni, ez ápolni kell az Úrral való kapcsolatot. A Szent Lelket folyamatosan be kell hívni az életembe. Folyamatosan kérni kell az Úr, vagy akár a testvérek segítségét. Mert bizony, ha elgyengülsz a hitben, vagy úgy érzed, hogy hát én most ezt a munkahelyen nagyon, nagyon nem jól tettem. Mert annak a munkatársnak most csúnyán szóltam oda, és ez bűn. Nem így kellett volna. Ilyenkor lehet segítséget kérni. Lehet mondani a testvéreknek is, hogy gyertek, imádkozzunk ezért együtt. Hogy szabaduljak meg ebből, hogy ne legyek indulatos, mint a világi emberek. Hanem legyen több türelmem. Legyen nagyobb szeretet bennem. Még azok iránt is, akik esetleg szemszögömből nézve mondjuk nem érdemlik úgy meg. Ez a mi feladatunk. És jó dolog, ha ebben meg tudsz maradni. Mert nem mindig olyan könnyű ez. Nem tudjuk, hogy miért vagyunk benne, nem látjuk, hogy mit kellene néha tennünk, úgy kerülünk bele egy bűnbe, hogy észre sem vesszük. Ilyenkor kell, hogy imádkozzanak értünk. Ilyenkor jó, ha van valaki, aki megerősít bennünket az imájával. Máskor pedig olyan is előfordulhat, hogy mi tudunk segíteni másokon. Hát világosság gyermekeként ez is a feladatunk. Hogyha észrevesszük a testvérünkön, hogy testvér, ne haragudj, de azt látom az életeden, hogy nem jó fele tart. Gyere, ülj le, imádkozok érted. Imádkozzunk együtt érted. Hogy újra tudj a világosság gyermeke lenni. Nem könnyű ez. De most hadd utaljak egy picikét újra a csia fordításra. A 10. versben ő így fordítja. Egyúttal próbálgassátok, hogy mi kedves az Úrnak. Próbálgassátok. Fontos üzenet van ebben. Mert még a hívő embernek is nehéz néha meglátni, hogy mit is akar az Isten. A világosság gyermekeként is néha nehéz megértenem, hogy most ezzel az élethelyzettel, amiben vagyok, ezzel most Isten mit akar kezdeni? Ez így a természetes. És lehet, hogy néha félreértem az Urat. Lehet, hogy néha nem is abba az irányba kezdek el indulni, amerre az Isten küldött volna. De egy a fontos, hogy próbálgassuk. Próbáljuk megérteni az Istent. Próbáljunk az ő akarata szerint élni. Nem fog mindig sikerülni. Sokszor fogsz elkövetni hibákat, sokszor fogsz letérni az útról, sokszor fogsz bűnbe esni. De próbálgasd. Próbálgasd a helyes úton maradást. Törekedj arra, hogy a világosság gyermeke légy. És van még egy utolsó gyümölcs, ami viszont nagyon nagy vigasztalás is lehet a számunkra. És az egyik legfontosabb gyümölcs, ez valójában inkább ajándék. Ez pedig az igazság. Az igazság ajándéka. Aki a világosság gyermekeként igyekszik élni, az igaz lesz. Egy igaz ember lesz. Megigazul. Tudjátok, kire mondja a Szentírás, hogy igaz? Aki bűntelen, és aki tiszta. Na most akkor ez hogyan jön ide, hiszen most mondtuk, hogy még a hívő ember is követel bűnöket. Hát úgy, testvérek, hogy kaptunk mi egy nagyon-nagyon nagy ajándékot az Úristentől. Mégpedig nem más, mint az ő fiát, az Úr Jézust. aki azért jött el, hogy megtisztítson bennünket, és helyettünk hordozza el a bűneinknek a terhét. És ezért, az Isten ezért tekint bennünket igaznak, bűntelennek, már előre. Mert ő a Jézus áldozatára tekint. Mert Jézus a kereszten már előre elhordozta a bűneidnek és az én bűneimnek is a terhét. És az ő kereszt áldozatával már előre tisztára mosott bennünket. Magára vállalta a bűneidet. Azt, amit a múltban elkövettél, és azt is, amit ezután el fogsz követni. Testvérek, ez hatalmas ajándék. Ezt néha én magamon érzem, hogy néha én is olyan nehezen fogom föl. Előre megbocsátott. És tudja az Isten, hogy mikor fogsz vétkezni, mert ismer. De előre megbocsátott, mert annyira szeretett. Annyira szeretett téged is és engem is, hogy föláldozta a fiát, és ez az egyszeri és tökéletes áldozat megigazított téged. Tisztává és bűntelenné tett. Igen, de ennek is van egy csapdája. És ebbe azért szoktak sajnos hívő emberek is beleesni, mert hát akkor most világosan érthető az igéből, hogy akkor mindegy, hogy mit teszek, nem? Hát ha már megigazított Isten, akkor édes mindegy, hogy követek el bűnt vagy nem, mert úgyis megbocsátotta. Azért ez így nem igaz. Mert hogyha az Isten azt látja, hogy szándékosan követek el bűnt, akkor az azért már a Szentlélek elleni vétség. Erre pedig azt mondja az ige, hogy az ilyenek nem jutnak be az Isten országába. Tehát törekednem kell arra, hogy helyesen éljek. De ha véletlenül az óemberi természetem miatt, vagy valamilyen botlás miatt mégis beleesek egy vétekbe, azért imádkozhatok, és Isten meg fog bocsátani, mert már előre megbocsátotta. De törekednem kell arra, hogy Jézus útján járjak. Igyekeznem kell tökéletesnek lenni, igyekeznem kell a bűnöktől mentesnek lenni. Csak akkor igaz rám ez az ige, hogy előre megbocsátottak a bűneim. Ha törekszem arra, hogy az Úr Jézus útján járjak. És hát csak akkor leszek méltó a világosság gyermekei címre, hogyha ilyen módon tudok élni, hogyha ilyen módon követem az Urat. Hát tegyük ezt, testvérek. Vegyük észre magunkban a gyümölcsöket, igyekezzünk a világosság fiaiként, a világosság gyermekeiként élni, és világosítsuk meg a sötétségben élőket. Vigyük el számukra a fényt. Tudjunk értük imádkozni. Tudjuk őket behívni a gyülekezetbe, hogy részesei lehessenek a mennyei fénynek és a világosság gyermekei táborának, ami nem más, mint a gyülekezet. Hát erre törekedjünk az előttünk álló hétre, és erre figyeljünk oda, fedezzük fel magunkban a jeleket. Valóban már a világosság gyermeke vagyok? Vagy esetleg még mindig van valami, ami ettől távol tart? Vizsgáljuk meg magunkat, és imádkozzunk ezért naponként a ránk következő héten. És éljünk úgy, hogy méltóak legyünk a világosság gyermeke címre.